Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te vagy az valóban, aki örökké vagy, létezel. Nincsen a te létednek kezdete és vége sem. Urunk, minden ebben a világban, ami bennünket körülvesz, sőt mi magunk is, kezdettel és véggel rendelkezünk. Nem is nagyon tudunk mit kezdeni a végtelennel. Köszönjük, Urunk, hogy te mégis ki akarsz bennünket emelni ebből a végességből, és szeretnél beemelni a mennyei végtelenségbe, az örökké valóságba. Dicsőítünk téged, mert annyira szeretsz bennünket, hogy értünk adtad a te fiadat is, Krisztust, aki ebből a végtelenből szállt alá ide, ami véges életünkbe. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindent elviselt, elhordozott értünk, és hogy az ő halála, feltámadása, mennybe menetele a számunkra ebbe a végtelenbe nyitotta meg az utat. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd lehessünk ennek részesei, most ebben a néhány percben, elszakadva a földi világtól, gondjainktól, és add, Urunk, hogy egyszer majd ezt átélhessük a valóságban, amikor ez a földi élet véget ér a számunkra, amikor letesszük porsátrunkat. És kérünk arra is, hogy ebben a kettősségben tudjunk élni, tudva azt, hogy minden kezdődik és minden véget ér, csak úgy, mint ez a nap, vagy mint ez a hét, az életünk, minden egyszer befejeződik. Add, Urunk, hogy már itt a földön úgy élhessünk mégis minden napot, mint akik tudják, hogy egyszer az örökké valóság részesei lesznek. Add, Urunk, hogy ebből merítsünk minden napon reménységet, vigasztalást, tudva azt, hogy nekünk üdvösségünk, bűnbocsánatunk van. Ennek az örömében és erejében részesíts bennünket ma is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostol, a Lukács evangéliumából, a 9. fejezet első 6 verséből. A Lukács írása szerinti evangélium 9. részének első 6 versében így olvassuk Isten írott igéjét. Miután összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik. Semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, két-két alsó ruhátok se legyen. Amikor betértek egy házba, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port és a lábotokról bizonyítékul ellenük. Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Kedves testvérek! Tyson Fury egy nehéz súlyú öklöző, aki többek között arról híres, hogy az addig legyőzőre nem találó Vlagyimir Klitschkót, az ukránok addig verhetetlen bajnokát legyőzte 2 esztendővel ezelőtt. Aztán híressé vált arról is, hogy ő sokáig odázta a visszavágót, amit természetesen a vesztes fél követelt. Aztán kokain találtak a szervezetében, és emiatt eltiltották a versenyzéstől, a sporttól. Ennek következtében lecsúszott, még inkább kábítószerezni kezdett, inni is, és depresszióba süllyedt. És most újra a hírekbe került, mégpedig azért, mert legyőzte az aktuális világbajnokot, 31 meccs óta veretlen, és újra világbajnok, mégpedig 4-szeres világbajnok a férfi. Az az ellenfél, akivel boxolt, most, aki ellen győzött, vele decemberben már egyszer kiállt, akkor annak a meccsnek döntetlen lett a vége. Furyt kiütötte az ellenfele a 12. menetben, mégpedig úgy, hogy látszólag teljesen eszméletlenül elterült. Az interneten tájékozódtam, onnan tudom ezeket a híreket. Azt írták, hogy igazából már csak becsületből, meg a rendkedvéért állt oda a bíró rászámolni, mert mindenki úgy gondolta, hogy ennek a meccsnek itt vége. És ahogy a bíró számolt, 7-nél a férfi kipattant a szeme, felkelt és folytatta a meccset, egészen odáig, hogy amint mondtam is, végül döntetlenre hozták azt ki. Sőt, voltak, akik azt mondták, hogy igazából ez a padlóról felállt férfi volt az, aki inkább győztesnek volt tekinthető. Most azonban újra létrejött a mérkőzés, hogy eldöntsék, ki a győztes, ki a jobb, és szintén az internetes portálok szerint így fogalmaznak, Pépé verte az ellenfelét. 7 menet után kiütötte technikai KO-val. Hát ez olyan izgalmas történet, hogy simán elbírom képzelni, néhány év múlva a mozivásznon fogják leforgatni ennek a két embernek az életét és az egymás ellen való küzdelmét. Sztori, történet, érdekesség van benne. Sőt, hogyha egy kicsit teljesebben akarjuk látni a képet, az is kirajzolódik előttünk, hogy az az ellenfél, aki ellen ez a bizonyos Fury győzött, az valójában egy visszavonult boxoló, aki azért kezdett el újra öklözni, mert kislánya született nyitott gerinccel, és szüksége volt a pénzre, hogy megműtesse a gyermekét. Szóval egy hús-vér élettörténet van a nagy viadalom, küzdelem mögött. És látható az, hogy a két sportoló mind a kettő olyan, aki mindent beletett. Ahogyan mondani szoktuk, ember feletti küzdelmet vállaltak. Heroikus volt a párviadaluk. Szól ez az egész az fel nem adásról, a küzdelemről, a győzelemről. Lukács evangéliumát olvassuk a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, és most odaértünk, amikor már a tanítványok nagyon sok mindent tudnak, nagyon sok mindent megtapasztaltak az Úrtól. Látták, hallották az Úr Jézus sok csodáját, és Jézus úgy döntött, itt az ideje annak, hogy most már tapasztalatot is szerezzenek ezek a tanítványok, és annak is itt van az ideje, hogy megsokszorozza a maga szolgálatát az Úr azáltal, hogy előre küldi önmaga előtt ezeket a tanítványokat kettesével. Ennek a 12 férfinak egy ellenséges világba kellett menniük. Azért ellenséges világba, mert itt éltek, nem egy idegen földre, egy idegen világba küldte őket Jézus, ugyanazokra a településekre, ahol korábban is jártak, keltek. De azért volt ellenséges, mert a feladatuk az volt, hogy hirdessék az Isten országának evangéliumát, eljöttét. A sátán erőit rombolni kell, és ezt a sátán nem engedi. Ő aztán ezzel szembe fog szállni, és küzdeni fog. Így ellenállásba ütközik ma is minden hívő, aki Krisztust kezdi követni, és még nagyobb, hogyha hirdetni is akarja az evangéliumot. A Szentírásban, az evangéliumokban látunk például olyan esetet, amikor a tanítványok ki akartak űzni egy fióból idegen lelket, és nem ment. A démonok nem mentek ki belőle. És akkor a környezet ott volt kicsit megrökönyödve, kicsit szkeptikusan, talán még gúnyolódva is, hogy na, ezek a tanítványok? Hát mi van itt? Mi történik? Még megdöbbentőbb azonban az az eset, amit az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvasunk. A következőképpen. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkevva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azután azonban visszafelelt, és ezt mondta nekik. Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. A sátán nem adja könnyen a prédáját. Nagy ára van ennek. Nem csak annyi, hogy úgy kimondok valamit, kimondok szavakat, hanem amögött kell, hogy legyen hatalom, erő, méghozzá Krisztustól. És nagy ára van az ő szabadításán, a sátánon való hatalomnak, Jézus Krisztus halála, feltámadása. A tanítványok most először indulnak el Krisztus nevében, és fizikálisan nélküle a szolgálatba. Biztosan nagy volt bennük az izgalom, meg persze az öröm is, hogy ezt tehetik. Viszont Jézus nem küldte őket felkészületlenül. Azt írja Lukács, hogy erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Tehát a tanítványok nem önszántukból, a saját erejükben, tudásában, hitében bízva mentek, hanem egyedül Krisztus által és neki engedelmeskedve, az ő ereje által felvértezve. A feladat viszont nem ez. Nagyon fontos, hogy amire hatalmat kaptak, az eszköz a cél elérésében, de nem maga a cél. A cél az az Isten országának hirdetése és a gyógyítás, testi, de lelki gyógyítás is. És ennek a sarokpontja Isten országának eljövetele, Krisztus szabadításának öröme és egy új élet kezdete ő általa. Nincs más lehetőség, csak ez. Sokszor csodáljuk azokat az embereket, akik mögött nagy teljesítmény van. Olykor úgy érezzük, hogy emberek emberfeletti teljesítményre képesek, mint ezek a boxolók is. És valóban megsüvegelendő az ő eredményük, odaadásuk, a rengeteg erőfeszítés, lemondás, amit véghez visznek a céljaik elérése érdekében. Amikor nézzük például az olimpiát, sokszor elgondolkozom azon, hogy akkor valaki mondjuk elindul a 100 méteres síkfutáson, most már ott tartunk, hogy az 10 másodpercnél is kevesebb időt vesz igénybe. És mennyi odaadás, mennyi sport teljesítmény, mennyi lemondás, mennyi edzés, önsanyargatás van, bő 9 másodperc mögött. Ennyi az egész. Mérhetetlen hosszabb ez Isten tisztelet, mint az, amit ők ott produkálnak. És mégis egy értelmes ember tudja, hogy emögött óriási munka van. Krisztus tanítványai sem lesznek egyik percről a másikra apostolokká. Aki Krisztussal kezd járni, annak bizony tanulnia kell. Mindenekelőtt tanulnia kell az igét, a Bibliát, hiszen hogy lehet valaki Krisztus követő, anélkül, hogy őt magát ismerni. Aztán pedig el kell kezdeni alkalmazni az életében azt, amit megtanult. Éppen úgy, mint délelőtt, ahogy hallottuk, vagy hallhattuk az igehirdetésben, Pál apostol életével kapcsolatban, akinek először alázatot kellett tanulnia, aztán a többiektől tanult, Krisztustól tanult, és lassan kiformálódott belőle az, hogy ő a legkisebb, másrészt meg a legnagyobb apostol legyen. Aztán ebben a történetben érdekes még, hogy Jézus kiküldi a tanítványokat a szolgálatra, erővel és hatalommal ruházza fel őket, de azzal is megbízza őket, hogy semmi másba nem vethetik a bizodalmukat. Megtiltja nekik, hogy bármit is vigyenek magukkal. Semmiben sem támaszkodhatnak a maguk erejére, tartalékaikra, kapcsolataikra. Ki kell szolgáltatniuk magukat az Úrnak teljesen. Látszólag az embereknek szolgáltatják ki magukat. Ahová mennek? Adnak-e nekik enni, vagy nem? Adnak-e nekik szállást, vagy nem? Látszólag az emberek kezébe teszik magukat, valójában azonban az Úr kezébe teszik az életüket. Azt mondja Jézus, tessék kipróbálni, hogy amit elmentek hirdetni, amiről ti bizonyságot tesztek, azt valójában hiszitek-e? Elhiszitek-e, hogy én, az Úr, fogok gondoskodni arról, hogy legyen mit ennetek és legyen szállásotok? A tanítványok feladata előre menni és hirdetni az Isten országa eljövetelét, de legalább ilyen fontos az ő felkészülésük. Elhiszitek mindazt, amiről beszéltek? Elhiszitek, amiről prédikáltok? Mert legyünk őszinték, önmagammal szemben is kritikus vagyok, könnyű, pocakosan, meleg lakásból kijöve, kocsiból kiszállva prédikálni, bizonyságot tenni arról, hogy Isten mindenről gondot visel. Mindig minden rendben lesz. Amikor minden rendben van, ezt könnyű elmondani. De el tudnánk akkor is mondani, amikor nem tudjuk délután 4:30-kor, hogy a gyerekünk mit fog enni este vacsorára? Elhisszük azt, hogy nem tudom, mi lesz az étel, de az Úr megígérte, tehát lesz. Fontos az is, hogy az Úr küldte el erre a tanítványokat. Valaki maga dönt úgy, hogy eladja mindenét és koldus lesz, de az Úr erre nem indította, nem biztos, hogy áldásos lesz a tevékenysége, a szolgálata. Úgy gondolom azonban, hogy ahogyan a versenyzésnek van egy ideje, aztán be kell fejezni az aktív pályafutást, mert a test már nem bírja az élsportot, a túlterhelést, sokszor ugyanígy gondolkodunk a lelki életünkkel kapcsolatban is. Amíg az embernek nincs nagy felelőssége, nincs saját lakása, családja, makkegészséges, sokkal könnyebben, úgymond, meghalna az Úrért. 10-20 évesen ezt könnyebben kimondjuk. Aztán idővel jönnek a napi gondok, bajok, betegségek, munkahelyi nehézségek, családi problémák, gyermekek ügye, az idősödő szülők gondjai, és az ember hajlamos arra, hogy úgy érezze, most már jöjjenek a fiatalok. Küszködtünk mi már eleget, szolgáltunk mi már eleget, szívesen nyugdíjaznánk magunkat, és egy kényelmesebb életre vágynánk, mondván, megharcoltuk a hitnemes harcát. És van is ebben valami, mert az a helyes, hogy ha az idősebbek tudják tanácsolni a fiatalabbakat, ha tudnak nekik bölcsességet adni, ha tudják őket értelmesen vezetni, amikor ők még forrófejűek. De Jézus sosem küld senkit nyugdíjba. Kell tudnunk mindig megújulni még akkor is, ha esetleg már elkezdtünk a nyugdíjas évekre gondolni, mint a Fury ellenfele, akinek a gyermeke miatt újra kellett kezdeni az edzést, a boxolást, és jutott el újra a csúcsig. Csak mi nem a pénzért, a sikerért, a dicsőségért küzdünk, hanem a hervadhatatlan koszorúért, ami az üdvözülőknek jár. A mi célunk Krisztus. Mindenek előtt ehhez szükségünk van az erőre és a hatalomra, amelyet Jézus ad, és szükségünk van a megújulási elhatározásra is, hogyha Jézus Krisztus kiküld, megbíz, akkor nem vagyok öreg, nem vagyok fáradt, nem vagyok kiégett. Tudom a magam habitusa szerint szolgálni az Urat. Egy új hét áll előttünk, erősödjünk meg abban, hogy már ma este Krisztus nevében megyünk haza, a presbiterek Krisztus nevében mennek a gyűlésre, és így megyünk mindnyájan a jövő hét feladatai elé. Tőle kérjük, várjuk a hatalmat, az erőt, mindahhoz, ami elé ő állít, ahová vezet. És az, amit ő ad, mindenre elég. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olykor kicsinek érezzük magunkat és gyengének, máskor talán erősnek, szinte hatalmasnak. Köszönjük, Urunk, hogy csak akkor lehetünk erősek, amikor Te adsz nekünk erőt és hatalmat. És köszönjük, hogy Te sohasem arra adod az erőt és a hatalmat, hogy a másikat legyőzzük, hanem arra, hogy legyőzzük önmagunkat, és a sátán erőit lerontsuk. Imádkozunk, Urunk, hogy ebben hadd tudjunk odaadók lenni, és hadd tudjuk a magunk módján, ahogyan erre nekünk megbizatást adsz, hirdetni a Te országodnak az eljövetelét. Add, Urunk, hogy az elsődleges hirdetése ennek az életünk legyen. Hadd tudjunk úgy élni, hogy az emberek kérdezzenek, mi mitől rendelkezünk több békességgel, reménységgel, vigasztalással, örömmel, mint ők. És add, Urunk, hogy tudjunk megelégedni mindazzal, amit nekünk adsz. Add, Urunk, békességet akkor is, amikor nehézségeken, fájdalmakon vezetsz keresztül, és segíts, Urunk, teljes örömre akkor, amikor a te áldásaidat tapasztaljuk. Köszönjük, hogy így ajánlhatjuk az te lelkedbe az életünket, az éjszakánkat, a jövő hetünket. Legyen tiéd ezért a dicsőség. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Legyen övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.